Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Aranyrablástól hangos a sajtó, mert hogy Hollandiában sikerült meglovasítani néhány értékes dák leletet, és hát ennek okán beszélünk András Róberttel, a Dakota Security Service ügyvezető igazgatójával, aki ugyan hegyet mászik Dél-Amerikában, de időt szakított arra, hogy eligazítson szakmailag a biztonság, a védelem és mindenféle ehhez hasonló szakterületek terminusok dzsungelében. Köszönöm, hogy itt van velünk adásban. A Dakota az többnyire személyvédelem, biztosítás, rendezvény biztosításra szakosodott, de vállalt olyan feladatokat is, amelyek érték megőrzés szállításhoz kapcsolódnak. Mit lehet ebből elárulni a hallgatóknak, hogyan kell felkészülni egy ilyen útra, hogyan kell kísérni értékes szállítmányt, mi az, amire nagyon oda kell figyelni, hol vannak a buktatók?
Igazából pontosítanék, hogy nekünk az élő erősség az igazi erősségünk, tehát objektíveket őrzünk, főleg ipari objektíveket, aztán az átfelügyelet, ugyanakkor rendezvénybiztosítás, személyvédelem az kevésbé igényelt a környékünkön. Nagyon ritkán akad ilyen munkánk is. Azon kívül igaz, hogy akad értékkísérés, esetleg kiállítások biztosítása is.
Ebben az esetben mi a konkrét eljárás? Tehát leülnek a megbízóval, nagyon pontosan átbeszélik, és csak utána írnak alá bármilyen szerződést?
Ez így természetes, tehát egyszer ugye tisztázódnak az értékek, hogy mit kísérünk, annak függvényében állapítódik meg, hogy mekkora a kockázat, tehát minden szükséges információ be kell gyűjtődjön, mi az érték, honnan, hová, mivel szállítódik, esetleg van-e veszélyezettség, van-e már valamilyen információ, hogy történhetne valami. És akkor a törvény, tehát végül is működik egy kockázat elemzés, törvény értelmével kell csinálni egy biztosítási, egy kísérési, szállítási tervet, amit jóvá kell hagyatni az állami szervekkel, pontosabban a rendőrséggel. Sok minden elmondani, hogy fegyveres kísérlet, nem fegyveres kísérlet, milyen eszközökre van szükség, hány autókra, tartalék, ugye nem kísérünk csak egy autóval értéket, mi van, ha meghibásodik, lerobban, hogyan tovább. Az útvonalak meghatározása, ugye ha csak lehet nappal kísérünk, vagy nagyon fontos, hogy nappal kísérjünk, sokkal kisebb a kockázat. A tartalék útvonalak meghatározása, tehát készül egy komplet terv, felállítódik a csapat, és akkor elméletileg azt mondjuk, hogy minél csendesebben, minél diszkrétebben kellene elkísérni, elszállítani az értéket. Titoktartás, egy csomó minden nagyon-nagyon fontos, de hát ezt tudjuk, hogy nem mindig áll a szállító kísérés cége, vannak belső emberek, honnan, hová viszed, ott már többen tudják, nem lehet tudni, tehát információ szivárgás az mindig lehet.
Mennyire drága egy ilyen szolgáltatás? Tehát az történik konkrétan, hogy felbecsülik, hogy milyen értékről van szó, és annak függvényében növekszik, változik a kísérésnek az ára?
Azt mondom, hogy természetes, ha kicsi a kockázat, kisebb az ár, nagyobb a kockázat, nagyobb a kísértérték, nagyobb az ár. Volt erre már példa, nem tudom pontosan elmondani, hogy miről van szó, de külföldről felkértek, hogy a román részen mi kísérjük át. Én igazából végeztem egy számítást, úgy gyorsan leírtam a költségeket magamnak, persze nem közöltem még a nevezett megbízó jelöltel, de magamnak, hogy lássam, miről van szó, és akkor, amikor végül le tudtam kérni a pontos-pontos adatokat, és hogy milyen érték, amit több 10 millió euró értékű valami volt, így igaz, hogy növeltem az áron, de hát ilyen 2-3 ezer euró növekedés volt, mondom, az mondjuk 10 millió eurónként 1000 euró, és nem kaptuk meg a szerződést, utána meg pár évre rá tiszta véletlenül egy ilyen szakmai rendezvényen összebotlottunk azzal, aki bekísérte, de az országodítát kísérte nálunk, ahol teljesen ez tulajdonképpen nem volt szabályos, de lényegtelen. Tehát igen, a megbízók nagyon sokszor csak azért kérnek kísérést, mert a törvény kötelezi, vagy a biztosító kéri, hogy legyen ilyen szolgáltatás, tehát nekik ez plusz kiadás, de viszont a kockázat benne van. Tehát nagyon sokat számít, hogy mi az érték.
Hogyha egy stabil helyen kell védeni valamit, ugye nem szállítás, nem menet közben történik ez a szolgáltatás, akkor mikre kell konkrétan inkább odafigyelni? Az épületbe vezető utaknak a jó megvilágítása, bekamerázása, az effektív fizikai őrség, a riasztóberendezésnek a naponta való ellenőrzése, mire kell még konkrétan és nagyon odafigyelni az, hogy ne lepődjön meg valaki?
Azt mondják a szakmában, hogy 100%-os védelem nincs, ugye, tehát már lőttek meg amerikai elnököt, most nem az újra tézok régit is, valami 100%-os védelem nincs, mindig csökkenteni lehet az esélyt, a rossz hívnak, az elkövetőknek az esélyt arra, hogy valamit megvalósítsanak. Igen, hogyha egy statikus őrzés van, tehát egy épületben bárhol kezdő megőrizni valami, sokkal könnyebb, mint egy szállítmányt, ugye, ami úton van sérülékenyebb, több a lehetőség a megtámadására. Ugyanis kezdődik minden, hogy kockázatelemzés. A lényeg az, hogy elkezdődik a kockázatelemzéssel, kockázatelemzés alapján jön a biztosítási terv, tehát ez mind a papír munka. Tehát nagyon sokat számít, hogy mindent a környezettől, hogy milyen zónába fekszik, mennyire támadható, mekkora a bűnözési ráta abban a zónában, hogy ezt a kockázatelemzési procedurákba leírják. Az épületfalak, az ajtók, az árak, az ablakok, a nyílók, a tető, tehát ezek, amik fizikailag ugye védelmi rendszer, és akkor utána ki kell egészíteni technikával, ami riasztórendszer, videó megfigyelő rendszer lehet, a videó megfigyelő rendszerben is vannak újak, minél újabbak, modernebbek, hogy azok is már tudnak riasztani, mert meghúzol egy digitális határt. Az értékek alá ilyen
szenzorokat.
Hát vannak ilyen érzékelők, kapcsolók, hogy alá teszed, akkor elmozdítod, akkor már beindul. Egy nagyon jó dolog a ködágyú, amivel lehet, mert jó, hogy bejut addig, meg esetleg közeledik hozzá, de hát a riasztó, ha beindul, akkor egy ilyen ködágyú ködöt bocsát ki, nem szeretik a szakemberek a füstöt mondunk, és akkor már nem lát az elkövető, hogy mit kell elvegyen, merre kell menjen, elég sok ilyen felvételt láttam, hogy menekülnek. Tehát mondjuk egy komplexebb rendszert kell összeállítani, ajánlott élőséget a közelben, ugye, mert a tárfegyügyelet az még oda ki kell érjen, tehát mi is adunk tárfegyügyeleti szolgáltatást, de még ki kell érjen, az mind idő. Lehet csapdásítani, tehát akár olyan szenzorokat, olyan kamerákat tenni be, amik nem látszanak. Ugye az elkövetők általában ugyan mi tervünk és tervet csinálunk és végrehajtunk, ők is elmennek, információt gyűjtenek, megtervezik, és esetleg le is gyakorolják, mint volt a mi székelyföldű Magyarországon híres emberünk, ő is elment, felmérte a terepet, megtervezte, mennyi idő, taxival, nem taxival, bármi, és le is gyakorolta. Hát ugyanígy az elkövetők sokszor ilyen megtervezik, és egy ilyen esetben nem lehet nem azt mondani, hogy itt nem, most az arany, nem tudom én megmondani a tutit, a igazságot, hogy ki volt, de nem lehet egy utcáról bepottyant valaki, aki látja, hogy az ablak félig nyitva van, és akkor ide bemegyek. Tehát ahhoz, hogy robbanószert szerezzél be, hogy azt kezelni tudjad.
Hát hogy hol helyezték el, hogy 2 perc alatt tulajdonképpen lebonyolod, két és fél perc alatt.
Igen. Szakmai tudás kell ehhez, azon kívül kellenek információ, hogy legyenek, hogyha ott robbantottál, onnan merre kell menni, mennyi idő elvenni, és nem szedtek össze mindent, hanem ha jól értettem, mert ugye én most néztem utána, a hegyen nem volt jelünk, nem foglalkoztam.
Néhány szerszám, igen, ott a közelben elmaradt. Igen. Most azt próbálják annak segítségével
fölgöngyölni. Pontosan tudták szerintem, hogy mit akarnak elvinni, mert értékes darabokat nem hoztak valami fém régiséget, hanem 3-4 nagyon, nem tudom, kilóba mennyik, egy kiló valamennyi kilós arany
műtárgyat, igen, hát a sisakot és a 3 karkötőt azt tudták elvenni, vinni.
Ők tudták, hogy mire mennek.
András úr, az meredek feltételezés, ilyen filmbe illő, hogy lehet, vagy előfordulhat, hogy az ilyen csapatokban volt security is, szakember is, vagy tanácsot ad, vagy effektív részt vesz?
Semmi nem elképzelhető, úgy szoktuk mondani, hogy belsős ember. Nem feltétlenül biztonsági szolgálatból kell az legyen, hanem olyan, aki az épületben dolgozik, ismeri ott a feltételeket, a rendszer működését, és egy ilyen kiszivárogtatott információ nagyon tud könnyíteni a végrehajtáson.
A Dakota esetében volt olyan történet a cég működése óta, hogy hát ilyen indiszkréció miatt el kellett küldeni munkatársat?
Hát sajnos volt egy esetünk, amikor nem is lehet indiszkréciónak nevezni, tehát sajnos volt, hogy egy közeli munkatárs hajtott végre dolgot. Mi mentségünkre legyen mondva az, hogy most mi őrizzük a teljes objektumot, ahol megtörtént a dolog, és meg a magánlakása, minden, ami hozzatartozott a tulajdonoshoz. Nekünk ez is kérdés volt. Igen, volt ilyen sajnos egy elég nagy durranás, de abból is tanultunk, hogy jobban megosztunk dolgokat, az kevesebb információt férnek hozzá a kollégát, hogy ne legyen teljesen minden a kezükbe.
Vannak szakfórumok, és gondolom kiállítások, meg hát valószínűleg, hogy olyan típusú platformok, ahova halandó ember nem jut be, mert ugye ez sem mindenkinek publikus. Mennyire vannak toppon a hazai szakcégek azzal, ami európai, vagy akár azt mondhatni, hogy világtrend, biztosításban, objektumvédelemben, felügyeletben?
Lehet úgy mondani, hogy ez a szakma tehát létrafok van egy ugye nagyon felhígult rész, azt mondják, hogy a biztonsági szolgálat, látunk bácsikákat itt-ottam, ott feketen az rád fehér sportcipő, épp hogy csak bemegyek, egy alulfizetett szakma, ugye, nem annyira fontos, tehát ott a kapunál áll beír valamit. Vannak viszont következő fokozatok, ahol komolyabb objektumok őrzése van. Én úgy gondolom, hogy Romániában vannak olyan cégek, van, akkor nem mondok most neveket, de Bukarestben egy akár kész magánhadseregként lehet nevezni olyan annyira felkészült cégek, és annyira jó csapattal vannak. Van, ahol mi az igény, mennyire fizetik meg, de vannak. Sőt, vannak olyan cégek Romániában, amelyik jobbak, mint akár valamelyik ilyen nyugati cég. Nem megyek át a pénzszállító cégre, ami valamilyen hiper nagy cégek, de mint biztonsági cég vannak Romániában nagyon-nagyon nagy cégek és jó cégek, szakmailag felkészültek, felszerelésnek.
Megfizetik-e a megrendelők? Tehát ugye van egy ajánlat, elkészül ez a tanulmány, és azt mondja a cégvezető, a biztonsági ember, hogy hát ez körülbelül ennyibe kerül. Jellemző-e az, hogy ilyenkor vagy beindul az alkudozás, vagy azt mondja a megrendelő, hogy hát én a minimálisat fizetem ki, mert úgy sem lesz gond vele, legyen az úgy, ahogy ön említette, az előírásoknak feleljen meg, aztán a többi az majd végül is a szerencse dolga.
A legtöbb eset ilyen. Most beszélek az ilyen kísérés, meg ugye nagyon sokszor akik a megrendelők, múzeumok, ugye akiknek a költségvetésük eléggé lecsökkentett, tehát sajnos nagyon sok ilyen helyzet van, legfőbb eset ilyen, kivéve a magánobjektív körzésénél, ott igen, van akik nagyon jól megfizetnek, rendezvényeken van akik nagyon jól megfizetnek, tehát nézik azt, hogy ők azt szeretnék, hogy mondok egy nagy fesztivált, vagy bármi azt szeretnék, rend legyen, és ezért ilyen fesztiválok, magánobjektívek, nem panaszkodok a klienseinkre, tehát azt mondhatom, rendben van. Viszont van, mondom, nagyon sokat függ a költségvetéstől, és főleg a ilyen állami költségvetésből vannak, ott nagyon megy a lefele
alkudás.
Így van.
Mennyire telített a piac? Most ha a Romániát nézzük, el lehet-e mondani azt, hogy régiós szinten megvannak a szakmában a vezető cégek meghatározó tényezők, és akkor ők úgy kvázi lefedik ezt a, hát mondjuk úgy, hogy Erdélyt, Moldvát, fővárost, déli megyéket?
Hát Bukarestben vannak nagyon nagy cégek, tehát ők visznek a nagyobb dolgokat, elviszik nálunk, meg amúgy is kicsit, tehát csak Harlita megyéről tudok beszélni, mert Harlita megyében vagyunk főleg jelen, vagy ha egy olyan kísérésünk van országos szinten, határtól be, vagy ki, vagy ilyesmi, az süde, mi vagy tőlünk indul a megyéből, ezért minket kérnek fel. Harlita megyében talán két nagyobb cég van, helyi cég, ugye egy udvarhely meg mi, mindenki viszi úgy nagyjából a környezetét, megvan mindenütt megvan. Ezért nem is én nem szeretnék már terjeszkedni, mindenütt megvannak a helyi ismert cégek, amik annyira kinőtték ott magukat, hogy nincs amit ott keresni. Vannak, de van több apró kicsi cég, aztán akik ugyanúgy, hogy mi kezdtük, tehát mi is kezdtük, akkor mindent elvállaltunk, és olcsón csak haladjunk, aztán megértettük, hogy ez nem így működik. Lehet azzal jó szolgáltatást adni, úgyhogy vannak cégek, cégben nincs hiány.
hogyha cégben nincs hiány, akkor valószínű, hogy a továbbképzésben sincs, mert hogy nem elég csak megalakulni, működni, hanem ugye a személyzetet is, nem csak a technikát, hanem az azt működtető munkatársakat is képezni, fejleszteni kell. Ez, erre van-e lehetőség, és hát most nyilván nem cégtitkokat akarok én itt megtudni, de hogy megoldható itthoni környezetben, vagy néha ki kell utaztatni egy-két?
Lehetőség az van, de érdeklődés nincs. Hát nem nagyon tartanak, ugye van a kötelező biztonságőri tanfolyam, nem nagyon tartanak az országban ilyen-olyan továbbképzéseket. Én nagyon sok képzésre külföldre tudtam kimenni, ott lehet különböző továbbképzéseket különböző területeken kapni, hogy kinek mi a célja, hogy mennyire szeretne elmélyülni szakmailag benne. Mert nagyon soknak annyiból áll ez a szakma, hogy elmegyek erőterembe, kigyúrom magam, vagy annélkül is magas vagyok, és jó, vagy a küzdősportban bármi, és akkor ezzel tudom, én így kezdtem a szakmát. Vagy 20 évet gondoltam, majdnem 20 évet, és azt gondoltam, hogy hát én értek a dolog, hogy semmi kezem nem volt. Tehát a szakma az egy évő szót. És az ilyen képzésekkel tudtam rájönni, hogy igazából szóval is, hogy fontos, hogy képezzem magam. Tovább lépve, a rekrutálásról beszélve, attól függ mindig, hogy milyen posztra választunk embert, ugye több szintje van ennek a biztonsági szakmának, van a biztonsági őr, aki mondjuk, hogy az egyetén, aztán lehet menni tovább a gyors reagálású csoportig, hogy mondják nálunk a köznyelven mondva intervenciók, tehát a beavatkozók, hogyha valahol gond van, hogy mennek ki. Aztán lehet személyvédelem az a, úgy gondolom, az a csúcsa. De az őrség is megosztódik ismét többfele, objektumvédelem, ipari, magán, kamera megfigyelő, tehát több ágapoga van. Attól függ, hogy mire szeretnénk, ugye, hogy valami kiemeltebb objektív, ez esetleg fontos nyelvet is tudni, esetleg számítógép ismeretek, mert azért a köztudatban az van képülve, hogy mindenki tud bakter lenni, tehát megyek, felveszem az egyenruhát, otthon elvégzem a dolgom, kaszálok, kapálok, ide meg bemegyek pihenni. Most, aki ezért fizet, azért valamit elvár nálunk is van az egyes szintől a felső szintig mindenféle embert. Milyen típusú objektívnak szeretnéd kiválasztani az embert, és azon kívül ne felejtsük el, hogy mit enged meg a munkaerőpiac, mert ugye, hogy megnyíltak a határok, az ilyen olyan akár komolyabb pozícióból elmentek ügynökök, nem tudom, külföldre, akkor akik addig veszem fel egy jobb biztonsági volt, az akkor elment már egy kereskedelmi ügynöknek, akkor ami maradt, abból kell gazdálkodni, abból kell faragni, felvenni, megtanítani, beszélni, de van mindenféle, és a pénz hordozza. Hogyha ugye meg tudjuk fizetni jól az embert, könnyebb kapni embert és felkészültebb embert. Tovább lépve, hogy akik a szakmából jönnek már, és hogy felkészültek, abba is van. Ez is, az is, az is van.
Tehát
az
ne,
is
nem, garanc, nem garancia, ugye, hogyha egy valaki
egyáltalán,
uniformisból...
Egyáltalán nekem 20 év alatt, 20 éve vagyunk ebbe a szakmába hivatalosan, és az előtt is dolgoztam így hasonló valamivel, de mondjuk a 20 évet nem egyáltalán. Ugyanúgy van, jó rendőr, jó katona, gyengébb, nem, egyáltalán nem garancia, de nagyobb valószínűséggel nálam is van olyan kolléga, aki a kivonuló szolgálatnál, ő a csoportfelelős, ő dolgozott a rendőrségnél, a beavatkozóknál, vagy az előbb fiatalabb korában volt katonai rendőr. De olyan az egyénisége, hogy megbízható. Tehát itt nem feltétlenül azt jelenti, hogyha a szakmából jön, akkor lehet valamivel képzettebb, de ugyanakkor lehet hanyagabb, stb. Stb. Tehát ebben a szakmában nagyon-nagyon sokat számít az embernek a felelősségtudata, a hozzáállása.
Fluktuáció mennyire jellemző? Hát nem csak a Dakotára, hanem általában erre az ágazatra. Tehát, hogy jönnek, megismerik, egy bizonyos fokig beledolgozzák magukat, aztán tovább lépnek, vagy azért, mert egy jobb ajánlatot kapnak szintén szakmán belül, vagy azért, mert egyszerűen úgy érzik, hogy nincs elég adrenalin benne, vagy mást szeretnének.
Én azt kell mondjam, az utóbbi egy-két évben, de főleg most az utóbbi év, ugye az, ami jobban megmaradt bennem, nem nagyon volt fluktuáció nálunk, tehát nem is tudom, hogy hány ember jött, mert nagyon kevés. Elemlegetjük ezt a kollégákkal az új irodába, viszont igen, ebben a szakmában egy bizonyos rétegnél lehet fluktuációra számítani, főleg a fiataloknál, ugye? Nagyon sokan jönnek ebbe a szakmába úgy, hogy már nyugdíjasok, vagy egészségügyi problémáik vannak, gerincműtét, vagy csipőműtét nem tud úgy emelni. Viszont egy objektumnál, ipari objektumnál nagyon jó beléptető tud lenni, vagy ugye figyelmes, ott regisztereket kell vezetni, adatokat vezetni, stb. Megtervezni, felkiállatot. Vannak ilyenek. Abban a rétegben kevesebb teszem fel a fluktuáció, van ilyen, hogy jobb ajánlatot kap, elmegy, amikor ugye ezt jó megelőzni, ha valaki nagyon értékes a cég számára, azt idejében próbálni, megmotiválni, ha lehet, vagy hogyha már jelezte, hogy el szeretne menni, de nekünk nagyon értékes leülni, vele beszélni, mert ha már beszokott a rendszerünkbe, érdemes vele foglalkozni. A fiataloknál már nehezebb, mert ugye is megérthető, tehát ebből a biztonságügyi fizetésből nem lehet nagyokat, nagy álmokat megvalósítani, házat, autót, tudom is én meg, nem tudom, hol az Adrián nyaralni. Úgyhogy tovább kell lépjenek, sokszor egy ilyen dobbantó deszka nekünk pillanatnyilag legyen valami, amíg külföldre megjön az ajánlat, hogy mehet ilyenbe, mi is futtunk bele össze. Viszont van, aki úgy megy el, aki úgy jártunk, úgyhogy elment, dolgozott 1-2-3 évet, aztán visszajött, mert az alap megvolt, de mindig úgy szoktam mondani, tanultam egy idősebb bányt, hogy még Kanadában dolgoztam, úgy kell elmenni, vagy úgy kell elválni valakitől, hogy a hídat ne rügessük fel. Még van nagyon sok ilyen esetünk volt, hogy visszajött dolgozni kolléga, van akivel nem sikerül így elválni, behozza a ruhát. Mondok, elmentem Németországba, és azzal letette az előszorvába, teszem fel az előtérbe a fiatalok körében nagyobb a fluktuáció.
Most olvastam a hollandiai rablással kapcsolatban, hogy az egyik elismert ottani szakértő, hát elég súlyos kritikát fogalmazott meg, egyrészt ugye a román fél irányába, de sorra mindenik szereplőt hibásnak tartja, mert hogy az sem igaz, amit az ottani múzeum igazgatója mondott, hogy ők mindent megtettek. Hát mindent megtettek, amit az egyességben ott rögzítettek, de ez a szakértő azzal indokolta a kritikáját, hogy egy ilyen típusú védőrendszer, védelmi rendszerben úgy kell dolgozni és gondolkodni, hogy ilyen körkörös héjakat alkotni a megvédendő tárgyak vagy objektum környékére. Tehát az nem magyarázat, hogy jaj, hát berobbantották azt a súlyos ajtót, és már is ott voltak a zsákmány közelében, és hozzáteszi, hogy hát az üveg vitrín is egy egyszerű üveg volt, tehát nem az a vastag, amit van olyan, amit fél óráig lehet potyolni, és nem törik be. Szóval, hogy kiderült, hogy tulajdonképpen többrendbéli mulasztásnak a, mondjuk, hogy eredménye ez, hogy ide jutottunk, hogy sikerült ezeknek a rablóknak végül is elvinni a kincseket. Itthoni esetben, itthoni helyzetben ugyanez a párbeszéd zajlik, hogy azt mondja a múzeum igazgató, hogy hát itt van ez biztos kemény kapu, és akkor azt mondja a biztonsági szakember, hogy jó, de hát az csak egy kapu, és kéne még legalább kettő, hogy akadályozza az esetleges betörőt.
Visszatérnék a szakembernek a elméletével, tehát az elején már beszéltük, ha jótól mondtam azt, hogy 100%-os védelem nincs. Az az egyik. A másik biztos létezik, igen, különböző előségű kategóriái, ablakok, akár ablakterésvédelmek, stb. Léteznek. Viszont léteznek, még több robbanóanyag, stb. Tehát ha az elkövetők, vagy a megbízó bárki, ha információt szereznek, arra úgy készülnek fel, hogy minél rövidebb legyen az elkövetési idő. Biztos tud mondani, hogy nagyon fontos, mindig úgy készüljünk fel, valami akár a fesztivál rendezni, minél kevesebb legyen a reakció, minél rövidebb legyen a reakció idő. Tehát valószínű, hogy így van, és én ebben egyet tudok érteni az ember szakértővel, de egyet tudok érteni, hogy nagyon sok helyen így van, most jutunk el, ahol a kérdés. Igen, sajnos nagyon sok helyen így van. Igazából valamit a törvény elír egy minimumot, vagy egy védelmi rendszer kombinációt, és akkor azt megpróbálják a legtöbb esetben teljesíteni, de nem mindig veszik figyelembe mondjuk a biztonsági szakember javaslatát. Tehát a minimum, ami kell, és aztán azzal megvan, mert hát úgyse fog történni semmi. Ha belegondolunk, nagyon sokszor vagyok ezt a mondatot, hogy hát azt hittem, hogy hát így van már 20 éve, nem gondoltam, hogy nekem egy ilyen fogadom az épületekbe bent, az ajtók, a kulcs vagy kint lógnak benne. Nem mondom, valaki elviszi, de be kéne zárni, hát nem tudom bezárni. Hát ez így van, de soha nem történt meg. Igen, de a gond megvan, menjél, vegyél, 4 óra zárva az üzletek. Hát apró dolgokon, sokszor az apró dolgokban rejlenek, vagy a részletekben rejlenek, vagy rejlik a minőség. És igen, minél komplexebbé tegyük a rendszert, és mondtam, van olyan oldala is, amit titkosított teszem fel, akár még ne jelegyen meg védelmi tervbe se. Ezt a tetszikol, akinek van, nem? Az a legjobb.
Adrenalinról is beszéltünk, legalább utalásszerűen, hogy ez egy olyan szakma, ahol azért a feszültség, az ilyen típusú éles helyzetek napirenden vannak, vagy legalábbis föl kell rájuk mindig készülni. András Róbert úgy vezeti le az adrenalin fölöslegét, hogy magashegyi túrákat vállal. Most például Dél-Amerikából jelentkezett be. Ez ilyenkor... A céges ügyek teljesen ott maradnak a völgyben, vagy az ember magával visz egy-két dolgot, és ott fenn a csúcs környéken is néha ötletel?
Igazából nem mondhatnám, hogy ezzel vezetem le az adrenalint, azt meg kell tanuljam kezelni, mikor azon vagyok is a sporttal, valószínűleg az edzésekkel, az folyamatosan van, azzal le tudom vezetni, ebbe csak belecseppentem egy véletlen folyamat, szintén szakmai dolog, ilyet kín voltam Nepálba, aztán egy üzletbe, rám kérdeztek, hogy beszélünk, más-e hosszú, rájöttek, hogy magyarul, ne menjünk oda, erős volték, akkor láttam a Basecamp-nél egy képet, a kép Basecamp-ről az Everest Basecamp-nél egy kőn, ott az ikonikus kőn mindenki képet csinál, akarok egy képet. Na mindegy, így kezdődött, aztán kezdtem fokozni, és engem értetnek a kihívások. Most történetesen, igen, itt a legnehezebb, hogy amit csináltam, ezért vagyok én, a hegyen nincs erre idő. Maximum, amikor megérkezünk az országba, a városba, még tartom a kapcsolatot a kollégákkal, de ahogy elkezdtünk felmenni, aklimatizálódni, megvan a mindennapi teendő, amire figyeljünk, ez a jó benne, hogy kívül az agyam. Tehát nem, megértem azt pillanatilag, és alát kell adjak a felvallónak, hogy olyan kollégáim vannak, akire rá lehet bízni. Régen nem tudtam megengedni magamnak, hogy eljöjjek ennyi időre, mert ez ilyenkor igénybe, és hogy 3 hetet nincs, attól függ, hogy milyen komplex, vagy milyen magas előre megyünk. Hogy fel tudjuk itt helybe készülni, és elkapjuk ugye a megfelelő pillanatot, időablakot, attól függ, hogy milyen az időjárás, tehát tényező befolyásolja, hogy el tudunk kívülni a csúcs felé. Eszembe se jut, nincs, ahogy az akkor kapok levegőt, és tudok lépni egyik lépést a másik után. Nincs, hogy ki tud ülni itt az agyam egy jelviszet.
Hát akkor én beletrafáltam ebbe a pihenésbe azzal, hogy telefonon zargattam, és szakmáról kérdeztem András Róbertet, a Dakota Security Service ügyvezető igazgatóját, akinek köszönöm, hogy itt volt velünk a tetőteraszon, és eligazította abban, hogy miért, hogyan kell és érdemes védeni az értékeket hatékonyan és profin, és hogy tulajdonképpen ez legalább olyan szakma, és legalább olyan fontos komolyan venni, mint bármilyen más mesterséget. Köszönöm a beszélgetést.
Kérem szépen, én is köszönöm a lehetőséget.
Minden jót kívánok. Minden jót kívánok, és jó haza érkezést. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap jelentkezünk a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban. Rostáns Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.